Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: az ember fiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra föltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, és féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok az úton? Tanítványa azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki nagyobb közülük. Leült, odaírta a 12-t, és így szólt: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta neki: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ez az evangélium. Szerendő paptestvéreim, Krisztusban szeretett hívek. Az első olvasmányból, a bölcsesség könyvéből elég tárul azért egy mindenkori helyzet. A gonoszok tulajdonképpen nem is az igazat akarják próbára tenni, hanem az Isten. Ítéljük halálra, megszabadítja az Isten. Ebben az előre kész vázlatban, amelyben tulajdonképpen sunyi módon nem az embert akarják vizsgáztatni, hanem az Istent, ebben két nagy tévedés van. Az egyik az emberre vonatkozó tévedés, a másik az Istenre vonatkozó tévedés. Kezdjük az Istenre vonatkozó tévedéssel. Ők úgy gondolják, hogy az Isten csak a földi életben adhat nekünk, a hívő embernek javakat, gazdagságot, hírnevet, stb. Mert utána meghal, eltűnik. Mit tudjuk mi, hogy a Seolban van-e élet, ott az alvilágban? És igazából ez a földi élet az igazi. Tehát aki vallásos, az Isten mindig megsegít, mint a földi életben, gazdagságot, stb. Tulajdonképpen mi van itt rejtettem? Az Isten tartják, a halált tartják Istennek. Mert úgy gondolják, hogy a halál ketté vágja az Isten és az ember kapcsolatát. Hihetetlen. Pedig zsidó létükre tudniuk kellene, hogy az Isten teremtő. Az azt jelenti, hogy a nem létezésből hozta elő a világot. Kisebb Istenbe ne higgyetek! Legyetek hitetlenek! Csak a világot teremtő Istenben hiszek. Mert ezt a világot semmi nem magyarázza meg. A létezését. A természettudományok azzal foglalkoznak, hogy hogy működik a világ. Fizika, kémia, stb. Nagyszerű. De se az érdeklődésük, se eszközük nincsen arra, és a terület is, amit vizsgálnak, nem arról szól, a létezésről. Már pedig azért senki sem mondja azt, hogy a dolgokban nem az, ez a legizgalmasabb, hogy vannak, holott nem, hogy nem lehetnének, hanem nem szabadna lenni. Itt kezdődik ám a hitünk. És ha ide ma vissza, le nem megy az egyház maga, kudarcot val. Ez az első mondat a Bibliában, az Isten hatalma, hiszek az egy Istenben minden ható atyába. Ez nem azt jelenti, hogy terültelő asztalkámat tud csinálni, hanem teremtő Isten. Nem kell, hogy valaki higgyen Istenben. Egyet tegyen meg. Az eszének engedelmeskedve a világot ne istenítse. A világ nem Isten, nem minden ható. Tulajdonképpen nem lenne semmi az érthető. Az értelem számára nincs kérdés. De ha egy atom, egy porszem létezik, az nagyon nagy probléma, mert nincs megokolva. Ezért mondja Kierkegaard, a dán filozófus, és ezen a ponton mindenkinek filozófusnak kell lenni, mint ahogy a Szentírásban is mélyen benne van, hogy a kereszténységnek nem az ökológiához, nem a politikához, nem a gazdasághoz van küldetése, hanem a létezéshez. Vagyis az ember üdvösségéhez. És csak ezen keresztül van küldetése a különböző területekhez. Tehát, testvérek, nagyobb dolog az, hogy ti meg én itt vagytok, mint az oltári szentség. Mert a létünk nincs megmagyarázva. Az egész univerzum milliárd fény évekre is detektáltak most már csillagokat. Micsoda őrült világban vagyunk. És akkor például zárójelbe, és akkor nem tudunk megbocsátani egymásnak. A realitásba élünk. Nem, az aktualitásokba élünk. És az az Isten, aki teremtette a világot, a nem létezésből előhozta létezőket, hát a semmiből nem lesz semmi, nekünk. De az Isten hatalma alá van vetve mindaz, ami nem létezik. Tehát ő lépte át ezt a határt, és az embert az ő vele való kapcsolatára hívta. Én valaki vagyok. Személy vagyok, és nem az apából és anyámból való az énem, hanem a fogantatásom pillanatában Isten teremtette. És egy Isten játszik velünk. Hát erősebb a halál az Istennél. Hát csak az az Istennel való kapcsolatunk, hogy itt minden oké legyen, mert én néha templomba járok. Ezért alakult ki a halál civilizációja Európában, mert nem hisznek a teremtő Istenben, és már a teremtő isben benne van a föltámadás ígérete. Kedves testvérek, ezek úgy gondolják, hogy ezek az igaz emberek, akiket most próbára teszünk, megöljük, na, és az Isten tud-e már nekik jót tenni? Nem tud, mert ott vannak, elföldeljük, elrohadnak. Nem rohadnak el. Ott, ahogy én az Istennel kapcsolatban vagyok, és ez az imádság, ott nincs halál. Még régen kötelező olvasmány volt oroszból, Iván Ilics halála. És Tolsztoj olyan zseniálisan leírja, hogy ez a közönséges kis hivatalnok ott először ordít, mert tudja, hogy fáj minden, és meg kell halni, majd befelé fordul, és a halál pillanatában azt mondja, hogy nincs is halál. És az Istennel való élet nem a halál után kezdődik. És a nélküle való földi élet meg nem ér semmit. Ezért érdemes a keresztény hitben megöregedni. Én rájöttem, hogy amíg azt mondja Szent Pál, hogy meghívott szentek, ti szentek vagytok, meg én is. Hát ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy olyan jók vagyunk, tele vagyunk rosszal. de a szentség az az Istenhez való, a szenthez való tartozás. És azért, ha évtizedeket kitartasz imádságba, hitbe, szentségekbe, tudod, mire lőttem rá? Semmi se kell ebből a világból, ha Istennek kellene tagadnom. Nincs az a vagyon, az az élvezet. Semmi nem kell, a világ nem kell. Ez az élet nem kell Isten nélkül, mert az nem élet. Amíg erős a biológikumuk, ez sugallja a fiataloknak, ez az élet. Nem, az élet a személyes kapcsolat. És Isten hívott minket az ő vele való kapcsolatára, és csak benne tudunk egymással kapcsolatba lenni. Tehát amikor ezek a gonoszok vizsgáztatni akarják a hív ember hitét, hogy na majd megkínzunk egy kicsit, akkor is bízol. Ezek sumákolnak. Nem az igazat vizsgáztatják, hanem az Istent. Helytelen az emberképük is. Mert az igazán hívő ember igazi élete már itt a Földön is Istennel való együttlét. Testvérek, nem tud többet adni az Isten, mint önmagát, és nem is akar. Ezért enged meg sok szenvedést, meg a halálban való letisztulást is, hogy most már semmi se kell, csak te kell lesz. Mint ahogyan az a náci tiszt, aki egy fiút, zsidót nyilván felakasztott, és ott lógott az a felakasztott test, és ordította, hogy na most hol van az Isten? Ott van ebben a zsidó fiúban. Ott van a názáreti Jézusban. Mert az isteni ereje nem olyan, hogy birkózik velünk, aztán visszavág. Nem. Az ő hatalma szerint, hogy a halál is hatalma alatt van. Nem veszitek észre, hogy hirtelen a Golgotán vagy, a Koponyák hegyén? Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor hiszünk neked. Először is nem hinnének Jézusnak, aki az Atya Istenről beszél, aki szeret, akivel ő egy öröktől fogva, hanem a saját megalomániás istenképüknek hinnének. Ha Jézus leszállna keresztül, elárulna az Isten. Mert az Isten nem olyan, hogy visszavár. Az Isten nyugodtan el lehet tiporni, mert a halál is az ő hatalma alatt áll. Ha Istenben bízol, szabadítsa most meg magát. Valójában Istent vizsgáztatják. Jézus Istenét, az Atyát. Te názáretit egy olyan különös kapcsolatban vagy az Istennel, azt mondod, hogy neked Atyád. Meg hát azért sok olyan botrányos mondatot mondtál, hogy mielőtt a világ lett, Atyám, te már szerettél engem. Azt is mondtad, hogy te felülről való vagy, mi meg alulról valók vagyunk, mind. Hát milyen viszonyban vagy te? Kie vagy te az Istennek? Az Isten meg kicsoda neked? A Szent Háromságot vizsgáztatják. Egyszerre Jézust és az Atyát. Milyen érdekes. A gonoszság, amikor eléri a lehető legnagyobb méreteit, amikor a hazugság abszolút hazugságvá válik, akkor felvázolódik benne egy igazság. Itt ők azt mondják, hogy a názáreti Jézus kudarca, a názáreti Jézus Istenének a kudarca. Tehát, akkor a názáreti és az Atya, azok összetartoznak. Én és az Atya egy vagyunk. Két személy, de egy istenség. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. De az ugyanaz, dicsőítsd meg az én nevemet. Jézus abba halt bele, hogy kimutassa, hogy milyen bizalom van az Atya iránt, eszközt az örök Szentháromság életéből. Miközben a gonoszok bűnkövetnek el, ő kinyilatkoztatja az Isten belsejét, hogy ott nincs támadás és ellentámadás, nincs birkózás. Az Atya nincs előbb, mint a Fiú. Az Atya nem Isten, a Fiú meg nem Isten. Egy Isten van. És én az Atyában vagyok, az Atya bennem, és árad köztünk a Szentlélek. A szeretetben nincs történés ott, a szeretet forrásában. Itt a Földön van. És pontosan ebben a drámai órában, amikor Jézus azt mondja, Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet, mutatja meg azt, hogy ki elő az Atyának. Bele kell halni az Atya iránti bizalomba. Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet, de azt mondja, hogy senki se veszi el tőlem az életet. Hát dehogy nem, Jézusom, hát elveszik most tőled. Nem, én magam adom oda. De nem nekik, hogy kivégezzenek, hanem neked, Atyám. És majd visszaveszem. Ez a visszavétel nem azt jelenti, hogy odaadom és ugyanezzel a mozdulattal, ellentétes mozdulattal most meg megragadom, hanem úgy adom neked a földi életemet, hogy tudom, hogy ez a válaszod az lesz, hogy valamiképpen visszaadod, mert ez van a Szent Háromságon belül. Adás és viszonzás a Szentlélek erejében, és azt mondja az első hithallás, hogy az Atya föltámasztotta a lélek erejével az Urat. Egy dicsőséges emberi testet adott neki. Kedves testvéreim, az egyház levizsgáztatása Jézus Krisztus és az Isten vizsgáztatása. Persze itt bonyolultabb a helyzet, mert az egyházban levők mi, papok és hívek bűnösök vagyunk, de azért bűnbánatban élünk, tehát azért a szentek között számítanak, de vannak az egyházban megrögzött bűnösök, papok is és hívek is, még püspökök is. Alig várja a világ, hogy ezeket a botrányokat leleplezze. Mert na, ez az egyház, ez a Krisztus teste. És mit akartunk? Levizsgáztatunk. Jól jön neki minden papnak és egyházi embernek, meg a híveknek a bűnei. Mert ezzel úgy eltakarnak egy még mélyebb kérdést, hogy a szentekben, a vértanúban valami örökké való erő van. Hogy a Placid Atya vizsgáztatta le Gulágot, és a Maximilian Kolbe vizsgáztatta le a náci táborokat. És hol vannak már a gyilkosok? És mit jelent az ő erejük? Mert az embert el lehet pusztítani, mondja Hemingway, de legyőzni nem lehet, hát ezt Krisztusban lehet kimondani. A nagyobb botrány a szentek és a vértanúk, arról nem is beszélnek, nem, mert azért az nagyon nagy kérdés elé állítaná őket, hogy akkor az egyházban van valami erő, ami nagyobb, mint a világ ereje? Nem, de azt írja Szent János, hogy ki győzi le a világot, ami hitünk. Ha hiszünk, hogy Jézus az Isten fia, de olyan hittel, hogy az életemet ezt ráteszem. Tehát nem az életem alakulásával vizsgáztatom én is az Isten, mert mi is belemegyünk ebbe. Mivel meghalt a fiam, lányom, mivel kiforgattak a vagyonomból, és annyit imádkoztam, befejeztem, nincs Isten, csalódtam. Kimegyek a templomból, menj ki. A saját Isten képedbe csalódtál. Mert Szent Fiát se kivélte meg. Mert nem ebben az életben akar nekünk csupán az Istenünk lenni. Ez csak egy előszoba, egy készület. A kereszténység elhagyta a kapaszkodót nagy része a túlvilágba. Nem is használjuk ezt a szót, túlvilág, pedig van. Ez csak egy előcsarnok, egy árnyékvilág ahhoz képest. Kedves testvérek, az egyházban van valami olyan izgató, olyan bosszantó a nem hívőknek és az ellenségeknek, ami se nem modern, se nem idejét múlt. Vannak az egyházban modern kacatok, és vannak idejét múlt kacatok. De a botrány az, hogy az egyházban van örökké valóság, pedig a történelemben sehol sincs örökké valóság. Testvérek, tessék végig elemezni, melyik vallás az, amelyik egy 2000 év folyamán ugyanazt hiszi. A buddhizmus abszolút megváltozott, állandóan változik mindegyik vallás. Ha én az első századok írásait olvasom, ugyanazt hisznek, mint én. Csoportok eretnekek lehetnek. Egyes csoportokat lezüllesztenek például nívótlan és eretnek prédikációkkal. De az egyház egészen ugyanazt hiszi, mint 2000 évvel ezelőtt. Hát nincs az a párt, amely ugyanazt mondaná, mint 30 évvel ezelőtt. Nem is mondhatja, mert a világhoz alakul, de az egyház bele van kapaszkodva az örökké valóságban. És a legmélyén az egyháznak kristálytisztaságban, sőt, bosszantó ártatlanság. Elnézem azt a 18 vagy 19 libanoni férfit, kitettem a képét a sümegi szentertisztartóhoz. Fiatal emberek, hátra van kötve a kezük, vörös ruhába vannak, és nem sokára lefejezik őket Mohamedán. Ha felugrónának és azt mondanák, megtagadom Krisztust, nem fejeznék le őket. Ezért ez az egyház. Ezekben fiatal meg emberekben nem dolgozott a nemi hormon. Nem voltak szerelmesek. Nem szerették az életet. De mi az élet? Ha egyszer megismertük Krisztust és azt a gazdagságot. Kedves testvérek, az igazi botrány az, amit nem tudnak elfogadni. Amihez nem is akarnak odaérni gondolatba, mert az megdöbbenteni őket, hogy az Isten emberré lett, hogy az emberi történelemben, az egyház történelmében, a szentségekben ugyanaz, a tanításában ugyanaz. Amikor vizsgáztatják az egyházat, örülnek a kisebb-nagyobb botrányoknak. De ami nem botrányos, ami tiszta, azzal nem is törődnek a szentségekkel. Pedig abba van ám az erő. Amikor mondjuk sümegre eljönik valaki, és azt mondja, 50 éve hazudtak nekem, és én is hazudtam magamnak, atya. És elkezd sírni. És én a végén azt mondom, én téged feloldoznak bűneittől. De nem én, hanem Krisztus. Itt a történelemben egy villám belecsap, és égni kezd a bűn. A misében állandóan érintkezünk az örökké valóságban, az áldozásban. Eszembe jut egy másik eset, Goldman Gereon atya esete, Fuldai Ferences, hát az egész az egy filmre való csoda. Kis minisztránsként az apácáknál minisztrál, és hát a minisztráció végén, a mise végén bejön valaki, és azt mondja, kisfiam, meghalt az édesanyád. És ő sírni kezd. És oda jön egy apáca, de én majd leszek a te lelki anyád. És attól kezdve az a nővér imádkozott azért, hogy ez a kisfiú pap legyen. Kiszámította azt, jó, hát ha 7 éves, akkor 18 évig kell érte imádkozni. Tebet aztán nem szólt. Gereon, a kisfiú nőtt, és érdekes módon a Ferencesen bejelentkezett fiatalként. És besorozták a hitleri hadseregben. és csodálatos módon Fuldába vitte őket a vonat, és beszaladhatott a nővérhez, kérdő lelki anyja, és azt mondja, tudod, hogy jövőre lesz a pap szentelése. Na hát gondold ennek az apácának, hát elment az eset. Hát még csak 2 év filozófiát végeztem. Hát ki fog engem pappá szentelni? Nem teológiám. Én imádkoztam érted, mert azt elárulta neki, mikor Ferences lett, hogy ő azt kérte jó Istentől, hogy hívja meg. Így kell imádkozni fiúért. És mit ad Isten? Jó, de mennyire még előtte a Lurdi Szűz anyához? Na hát azt mondja, ez abszurdum. Hát a vonat a másik irányban van irányítva. És mit ad Isten? Kapnak egy parancsot, póba kell menni a vonatnak, és 2 nap vagy 3 nap múlva ott ért el a grotta előtt, és imádkozik. És a német hadsereggel az olasz csizmán jönnek fölfelé, Rómába érkeznek, és ott kap a tábori püspöktől egy titkos üzenetet, át kell adni a pápának. És az Antoniánumban, Ferences Egyetemen ott van sok mindenféle nemzet, fifjú ferencesei, és mondja ez a kis német, hogy én nekem a pápával kell beszélni, mert mondták, elég beképzelt, vagy hogy képzeled, hogy 12. Pimpszusz te bemehetsz. Na de hát azért mindig meg lehet találni az utat, valami nővéreken keresztül, megüzenve, hogy Szent Atya egy nagyon súlyos üzenetet hoz egy német kispap, fogadja. De mi előtt odaengedik a pápához, megmondják, de semmiről többet ne beszél, ezt átadod. Szent Atya nem is ér rá, nem beszélsz a Szent Atyának. Átadja neki. Mert azt mondja, 12. tíz, és fiam, van még valami mondani valót? Hát lenne, csak nem szabad beszélni. Én velem nem szabad beszélni. Hát mi van veled? És elmondta, hogy hát Szent Atya, én kispap vagyok, ugye, és hát én szeretnék pap lenni, hogy pap szentelésemet kérem. Semmi akadálya. Írok egy igazolást, és a legközelebbi püspök felszentel téged. Tehát, na most, itt aztán belezavarodott a saját szövegébe, de Szent Atyám, még el sem végeztem a teológiát, csak 2 filozófia éven van, de egy nővér annyit imádkozott, értem, 18 éven keresztül, és ő azt mondta, hogy föl fog szentelni, majd elvégzed a teológiát. És Monte Cassino-ba érnek, és a püspöki szentelt főapát felszenteli. Nem sokkal ezután történik, hogy hadbíróság elé állítják, és halálra ítélik. Úgynevezett fraternizált az ellenséggel. Most nem tudom ezt kifejteni mindegy. Az utolsó éjszakát tölti egy szűk kis cellába, és ott őrzi egy SS-tiszt. És azt mondja neki, hogy maga pap, az vagyok. Hát hisz abba, hogy van túl világ. Hiszek. Na nem mondja. Hát holnap tudja, hogy vége lesz, lelőjük. De hiszek benne. De őszintén mondja meg, maga azt gondolja, hogy tovább él. Hát persze. Hát van halhatatlan lelkem, Isten engem vár. Letérdel mellé, és azt mondja, gyóntasson meg. Egy papi léleknek az Istenbe vetett bizalmas ereje magát Isten jelenlétét hozta oda. Papságot is vizsgáztatják, meg is érdemeljük. Nagy tisztulás ez, hála Istennek. De, amikor feloldozok valakit, akkor a történelem új élete, új értelmet kap. Történelemnek nincs értelme a bűn után. Egyik világháború másik után jön. Iszonyatos zűrzavar, de amikor valaki elsírja magát. Én védkem, igen nagy védkem. És megkapja a feloldozást. Akkor megszületik egy új világ. És amikor azt mondom, hoc est en corpus meum, ez az én testem, ez az én vérem, Szeretett testvéreim, amikor galád módon vizsgáztatják Isten szentjeit, Isten, Jézus Krisztus Istenét vizsgáztatják, és amikor úgy látszik, hogy győztek, mert kivégzik, megölik, eltiporják, lehetetlenné teszik, akár egy munkahelyen is, már is megbuktak. Mert Isten nem egy fajsúlyban birkózik velük, hanem mindenek fölött áll. Persze, ezeknek a gonoszoknak még ad egy pótvizsga lehetőséget. Azért milyen megdöbbent, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem jelent meg Pilátusnak. Mert ez mi lenne? Bebizonyítottam, ugye? Nem. Megmondtam, ott vérben csurgott az arcomra a vér, hogy aki hallgat az én szóra, az az igazságban van. Előtted áll Pilátus az igazság. És te nem hallgattál rá. Nem jelenik meg a főpapoknak. Nem jelenik meg a kivégző osztagnak. De megjelenik azoknak, akik már egy ember fölötti reménységben kezdtek élni, és befejezésül hadd mondjam ezt, hogy az első húsvéti predikációra, amikor a két Emmauszi tanítványokhoz oda társul a föltámadt Jézus, és kifejti nekik az írásokat, még nem ismerik föl, de amikor kezébe veszi a kenyeret, meglátják a nagy szegek helyét. Fölnézek, és már nincs ott. Felismerik a kenyérterésben, a misében. És mit mondanak? Nem, de lángolt a szívünk. Európa szíve béna, szívinfarktust kapott. Megfuldoklik. Isten baja van. De aki úgy hallja az ige hirdetést, hogy valami a szíve kezd lángolni. Nem ebben vagy abban remél, egyébként semmiben se lehet remélni, csak valakiben. Elektromos áramban nem remélnek. Az ostoba, New Age-es világenergiában. Milyen ostoba? Hát lehet egy energiában remélni? Csak valakiben remélnek. És a szívnek ez a lángolása mutatja, hogy magadnak teremtette Isten a mi szívünket, énünket, és meg nem nyugszik, amíg meg nem nyughat te benned. Amen. Hiszek az egy Istenben.